vezérhalmi Alhambra. Hogy került az Alhambra a budai vezérhalomra, annak a története ez. Egy dúsgazdag magyar finanszbáró, aki a 19. század második felében az országos pénzügyi műveletek alkalmával óriási vagyont szerzett, arra a gondolatra jött, hogy ebből a nagy kincsből valamit az országnak vissza is kellene adni. Magasztalásra méltó dicsvágy. Nem kell a gazdagokat megróni azért, hogy fénytűznek. A fény a kortársakat ugyan még égeti, de utódaiknak világít. Minden palota egy darab história, és a história az élet. Sok palota egy nagyváros, és egy nagyváros egy nagy nemzet. A gazdag főúr azt az egész környéket, mely szöllőkertekkel és apró villákkal volt fedve, kisajátítá, és egy nagyszerű angol parkot alakítatott belőle. A szöllők helyébe kínai, ausztráliai, japáni fák jöttek. Szöllőkert nem főváros közelébe való. A kőbányákat betemették, és hogy az újan ültetett park az asszályos délkeleti hegyoldalba sikerüljön, a Mártonhegy teknőjében artézi kutat fúrattak. 400 lábnyira kellett fúrni a makacs agyagpala rétegeken keresztül, csak nem a Duna színéig, míg el lett érve a Vörösvári medence, mely a budai fürdőkbe önti ki vizét, onnan azután egy olyan hatalmas vízsugár lövelt fel, mely percenként 100 akó vizet ömlesztett, és a hegytetőről leomolva örök zúgó patakot képezett, mesterségesen alkotott medrében művészi zuhatagokkal. Ez a kút maga 1 millióba került, és az eredménye az volt, hogy a budai déli oldal fürdői elveszték a vizeiket, a hegyoldalt pedig meseszerű gyorsasággal nőtte be az újonnan telepített erdő. A szökőkút maga egy magyar művész nevét tette világhírűvé. Remek szobrászati alkotás az kárpáti fehér márványból, Szent László királyt ábrázolja, midőn az a sziklából forrás támasz szomjú hadainak. A megszabadított nők, a harcos férfiak alakjai művészi csoportulatban veszik körül a lovagot, a kunrablótól megmentett leánya földön térdelve hála teljesen csókolja a Szent Király kengyelvasát. A kút medencéje zöld márvány, melynek 4 szegletén térdre görnyett erkonázsok tartják 4 ország címerét, a 4 középlapon pedig László király legendái vannak dombor művezve, abban a ritka nagybecsű sárga márványba, amit a szobrászok gyallónak neveznek. Ez a mű foglalja el a kastély udvarát, melyet a nemzeti tetszelgés elnevezett Alhambrának, amit azonban nem kell a szószoros értelmében vennünk. Nem. Annak az építtetője csak mégsem rabolhatott ki annyi hidalgót és zsidót, mint Abu Abdallah-tól Al-Farágáig a mór királyok, 125 esztendeig, hogy egy akkora palotát készítessen, melyben 40 ezer ember ellakhatik. Hanem az egész épület stílje volt ellesve e mesevilági építménytől, s voltak utazók, kike palota szoborcsarnokában az Alberca peridromját vélték felismerni, míg a szökőkút udvara az oroszlán udvarra emlékeztet finom, karcsú oszlopos, áttört művű árkádjaival, aranyozott rácsozatával, és hogy tökéletes legyen a csalódás, az udvar délvirágok kertévé van alakítva, ciprus és pálma díszlik, mint otthon, a niáléja szöllőfürtös venyigei futnak fel a falakon, s a vízmedencében a nufár illatos sárga rózsái és a Victoria Regia óriás nymfatulipánjai nyílnak. Az egész udvar egy 15 öl magas üvegkupolával van befedve, és a szökőkút vize hő. Télen is spanyolországi lég van e helyen. A föld maga csinál magának tavaszt, a tél közepén meleg vízzel a játszivény gyermek. Az a tündéri kert azon a tájon lehet, ahol hajdan egy magyar költő háza állott, akinek munkáit akkor sokan olvasták. A kis ház köveivel rég árkot temettek már, és a költő munkáit csak az újkor Toldi Ference ismeri még. Az egész, ami megmaradt belőle a jövő század számáraton, csak az a három ezüstlevelű hárs, amiket saját kezével ültetett, azokat nem fogja kivágni senki, mert virágaik gyógyillata megvédi őket. És a hajdani gazdaneve a kéregve, vésve tovább él. A gazdag úr, ki a palotát építeté, sokat akarta jóból. Vagytán meg akarta mutatni, hogy az építészet egyéb iskoláiban is jártas, vagy meg lehet, hogy csak a főváros ízlésének akart hódolni, melynek épületeiben az ó és új világ minden architektúrái mintáját fel lehet találni. Egy múzeumot görög stílben, egy nagy operaházat francia modorban, egy bál épületet bizánci ízlés szerint, egy hippodromot a pekingi pagoda mintájára, egy nemzeti panteont a római mauzóleum utánzásával, egy alagutat egyiptomi portáléval, egy országházat reneszánsz modorban, egy politechnikumot ónémet tűzfalakkal. A palotákat egymás mellett sorban a világ minden nemzetének és korszakának ízlése szerint lapos és hegyes, emeletes és eltűnő fedelekkel, veres külsővel és rokokó faragványokkal, erkélyekkel és donjonokkal, vas épületeket, üvegtetőkkel, és mindenek felett templomokat, a legnagyobb választékosság szerint egy gótszerű münstert, egy kupolás bazilikát, egy moszkvai csúcskupolákkal ragyogó szerb templomot, és kiváltképpen egy opus rusticum modorban formált városházatornyot. Meg lehet, hogy az építető főúr nem akar hátra maradni a sok jó példától. Az Alhambra-szerű palotához egyiptomi bejáratot építetett. A majorsági lakot kínai mintára rendelte, s amit a síklevágás közben háttérnek ott maradt a Széchenyi domb mesztelen kőfala, abba az ellórai indus templom mintájára vágatott pincét. A palota belsejének is kijutott a pompa minden neméből, a magas termek összefutó ív boltozatai, mikről mint egy cseppkőbarlang padmajáról szeszélyes cifrázatú csúcsívek csüknek alá, mint a legdrágább márványból faragottak. A fal közök kirakva sötétkék lápiszlazulival, vagy habozzöld malachittal, vagy a múlt századokban elveszettnek hit most újra feltalált porporino kő bíborpiros tábláival. Az ablakokon középkori üvegfestészet remekei, másút az új találmányú litofánia átlátszó képei. Szőnyegekül múlt századbeli goblenek, és bová és flandriai himzések a 15. századból, és a most már oly ritka darradzik mitológiai jelenetek sejembe szőve. A bútorok Jean Jouyon modorát utánzó vésnök művészettel, csak hogy újabbkori találmányok alkalmazása által meghazudtolva az időkort, a diófa kresszil alkohol által sötét kékké pátszolva, másutt a violaszín királyfa alkalmazva, mely már amerikai szerzemény. Az elefántcsont faragványok görög ízlés szerint megfestve, a bronz szobrokon a korinti érc nemeszöld rozsdája. Pompás, damaszkozott vasszekrények, ezüsttel, arannyal kiverve. Velencei tükrök rámáin Delulln bakkánsnőinek merész csoportozata, mennyezetes ágyak, brokát függönyökkel címeres kandalló karzatos könyvtárak, pazarlás a kínai, szevré, japán és herendi porcelán minden alakú termékeivel. Az olasz fajanszal és amiket a keramika műhelyében Palissi alkotott. A fegyverteremben pompás melvértek, pajzsok, egész felöltözött panoplitok, miknek melvasán Giulio Romano rajzai vannak arannyal kiverve. A képtárban hírhedett festők remekei minden iskolából. Ritka ékszerek, kristály, ahát, edények, kámeák és csodaművű órák, azok közt Guido Baldo órája egy gyűrű kövében, mely órát és negyedet üt. És a Canterbury érsek Parker órája egy pálcagomban, melyet minden héten egyszer kell felhúzni, és a strasburgi, lioni, medina, dal campoi ódon mesterséges óraművek remek mintázatai. Mindezen remek művek közt azonban több volt az utánzat, mint az eredeti. A civilizáció gyáripar a 20. században mindent elő tud már állítani gyári úton, amit a hajdankor művészete, mint kézmű remekeket hagyott hátra. Rubens Tintorettót olajnyomatok a csalódásig utánozzák. Az enkazisztikának megfelel a litofánia. Benvenuto Cellini cizelírozásait hajszálig utánképzi a galvanoplasztika. A goblent előállítja a gépszövőszék. Az elefántcsontot nem faragják többé, hanem Rouvier találmánya szerint őről csontlisztből sellak és alkohol vegyítékkel légszivattyúba teszik, és aztán formába nyomják. A hajdankori drága korinti ércet utánozza a Prince Metal, az aranyat a Chrysorin. A vert vasműveket mintába öntik, a numizmatika ritkaságait ezrével sokasítják, alfenoidot, bát metált használva az ezüst helyett, a márványt és lápiszlazulit pompásan utánozzák Lippmann és Schrehenburger találmánya szerint mész, márványpor, len olajba itatott agyagból összegyúrva kénsavas égénnyel. Storvaldsen, Canova és különösen Pradier minden nevezete szobrászati remekét tudják már mintába önteni kétszer égetett, kétszer timsóval átizzasztott fősz anyagból, hogy azt csak a szakértő tudja megkülönböztetni az igazi karrarai márványtól vagy alabástromtól. Ilyen utánzat nagyon sok van az újabbkori krőzusok palotáiban. A luxus enkanálírozza magát. Az eredeti, az igazi műkincsek, a földből kiásott antikok arisztokratikus uralma lejár. A ma készült szobrot beássák Guanóba, két hó múlva kiveszik, az egyik lábát letörik, és lesz belőle antik. A mai festett korcsmai képet felakasztják a füstre, és két hét múlva lesz belőle Van Diel. Hanem azért mégis belekerült 5 millióba a vezérhalmi Alhambra. Ha minden igazi lett volna benne, és rajta 15-be kellett volna kerülnie, de hát ez is elég nekünk. A gazdag Primus Acquisitor aztán meghalt, és hagyott maga után 5 fiút és 3 leányt. A leányoknak hagyott 2 milliót. A fiúknak egyenként 5-öt, a Majorescónak 15-öt, meg az egész Alhambrát. Természetesen a Majorescó volt az, aki leghamarabb elpazarolta az örökségét, miután az volt a legtöbb. Mikor a vége felé járt, kezdett terhére lenni az Alhambra. Összebeszélt a miniszterekkel, sportbajtárs volt, hogy vetessék meg azt az országgal a király számára olcsón adja 7 millióért. A képviselőház megszavazta az összeget. 7 millió már akár ide, akár oda. Hanem amikor a törvény a király szentesítése elé került, akkor már második Árpád ült a trónon. És az, mint tudjuk, szűk markú ember visszavetette a törvényt. Neki nem kell az Alhambra. A Majorescónak azonban szintén nem kellett. Annak a fenntartási költségei évenként 150 000 forintra rúgnak. Fogta magát, nagy lelkűségre vetemedett, oda ajándékozta az egész Alhambrát minden műkincseivel együtt a felséges nemzetnek. A felséges nemzet aztán egynány esztendeig maga fizette az évenkinti 150 000 forintot az Alhambra fenntartásáért. Akkor egyszerre előálltak a Majorescó hitelezői, és azt mondták, hogy semmi joga sem volt neki elajándékozni az Alhambrát, mert az a csőd tömeghez tartozik. Azzal alakult egy konzorcium, mely a Majorescó zilált vagyoni állását rendezni vállalkozott, az lefoglalta az Alhambrát, és erősen fenyegetőzött, hogy a műkincseket el fogja kótyavetyéltetni, a márványt, oszlopokat, szobrokat eladja, mint épületanyagot, és a gyönyörű parkot kivágatja és elárusítja tüzelőfának ölszámra. Ebben a nagy szorultságban érkezett az a váratlan szerencse, hogy a szentpétervári palota forradalomban Konstantin cárt letették, és az leányával együtt Magyarországra menekült. Itt a konzorcium rögtön körülkapta, és addig lélegzethez sem hagyta jutni, míg rá nem kötötte az Alhambrát 2 millió forintért, amennyit a ránézés is megér. Ekként jutott az Alhambra a beteges cár holta után a cári hercegnő Hermione Pelléia birtokába.